Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Én Mlinárik Márton vagyok, ez itt az Ingatlan üzlet. A mostani interjúnak azt a címet adtam, hogy a bérbeadók titkos fegyvere, amit mindenki kihagy és megbánja. Gondolok itt a közjegyzi okiratra. De azt hiszem, hogy egy kicsit mélyebben is belemegyünk ebbe a közjegyzi okirat, illetve magának a közjegyző jelenségnek a téma körébe, mert a vendégem Korbúj Tamás, közjegyző. Szia Tamás!
Szervusz!
Tehát akkor, ha a bérlőmmel kötöttem egy szerződést, és tehát normál esetben az van, hogyha ő nem költözik ki, vagy nem fizeti a bérleti díjat, akkor nekem el kell mennem, fel kell szólítanom, stb. Majd elmennem a bíróságra, és ott elmondani, hogy a bérlő nekem nem hajlandó fizetni, és ezért én őt beperelem, kifizetek egy halom pénzt, kivárom, hogy a bíróság majd valamikor jövőre ezt napirendre tűzi, elmegyünk tárgyalni, akkor ott, hogy kinek van igaza, az már a bírótól függ, éppen milyen, nyilván túlzok, de tehát, hogy éppen milyen lábbal kelt fel, és akkor még lehet, hogy majd ellen vélemény van, vagy hogy is mondjam, tehát a bérlő ugye majd nem ért egyet, stb. Tehát akkor megy ez a dolog több szinten keresztül, szóval évekig tartó herceurca, amíg ha közjegyzi okiratba foglaltatom a bérleti szerződésemet, akkor tulajdonképpen ezt a kört ki lehet kerülni, szóval ha nem fizet a bérlő, akkor én azt mondom, hogy megyek a hatósághoz egyből, és azt mondom, hogy nekem nem fizet a bérlőm, tessék valamit csinálni. Jól mondom?
Igen, tehát alapvetően ez az egyik következménye annak, hogyha ugye kihagyják ezt a lehetőséget. Én úgy szoktam csak mondani, hogy van egy jogi eszköz, tehát ez a közjegyzői okirat. Ezt az eszközt tulajdonképpen arra lehet használni, hogyha önként nem teljesíti a kötelezettségeit. Az a fél, akinek a kötelezettségeiről szól ez az okirat, tehát aki az okiratban is vállalta ezeket teljesíteni, akkor ezek bizonyos feltételek mellett közvetlenül az okirat alapján kikényszeríthetőek vele szemben. Tehát olyan helyzetbe hozza a jogosulti oldalt egy közjegyzői okirat, mintha már a kezében lenne az elsőfokú bírósági határozat, és ugye itt jön az, amit az előbb felsoroltál, hogy az mind, amit felsoroltál, az gyakorlatilag megspórolható időben, pénzben és idegrendszeri ráfordításban. Tehát,
ami nagyon fontos.
Tehát igen, másrészt meg ugye az is egy nagyon szép élmény, amikor a jogosulti oldal nem az egyes szakaszától kezdi a végrehajtási törvény olvasgatását, hanem mondjuk ott a 170. környékén. Tehát, hogy nem az van, hogy most akkor hogy fog ez nekem összeállni, nem a perbe vitt jogaimat kell először valahogy érvényesíteni, azt megfelelően keresetté formálni, jogi képviselőt igénybe venni rá nyilván, mert laikusként azért ez egy nagyon kemény út lehet, és közben amúgy fut az idő, tehát addig is használódik az ingatlan, addig is veszíthet az értékéből, már külön jogcímen fogok követelni pénzt, tehát már nem bérleti díjként feltétlenül, hanem használati díjként. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mekkora kár éri abból eredően, hogyha mondjuk azzal a célral vásárolt azt az ingatlant, hogy egyébként abból bevételt szerezzen, és nem tudja, addig sem tudja bérbeadni, ameddig ott lóg a levegőben a jogerős ítélet. Nem beszélve arról, hogy azt is ki kell mondani, hogy a pernyertesség az nem úgy van, hogy csiki-csuki, hogy vagy 0 vagy 100%, hanem vagy ilyen, vagy olyan arányban ítéli majd meg a bíróság, hogy kinek milyen mértékben van igaza. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy a végén olyan szépen fog ez alakulni. Mondjuk nem akarok senkit azzal riogatni, hogy egy felmondás például a lakástörvény alapján, vagy a lakástörvény PTK kombó alapján egyébként mennyire bonyolult tud lenni. Tehát felszólítás határidőben, betartva a határidőt, ismételten esetleg, ha kikötötték, újra felszólítani, aztán felmondható, de annak is határidőben kell tehát határidőben kell feladni egyáltalán. Ha megérkezik, akkor még mennyi időt kell várni addig, ameddig egyáltalán az igényérvényesítési határidők beindulnak vagy lejárnak. Tehát ez egy komplex rendszer, egyszerűsíthető, igen. A közjegyző ezekért gyakorlatilag a felek, tehát a szolgáltatásaink is abba az irányba mutatnak ilyenkor, hogy amit te mondtál példának, hogy megkötik a felek a szerződést. Ez történhet magánokiratban is. De történhet eleve közokiratban is, mert ugye ugyanúgy szerepet vállalhatunk mi is az ő, tehát a felek felkérésére, hogy az ő a szerződő felek, tehát a bérlő-bérbeadó egyedi igényeinek megfelelő tartalmat, azt mi állítsuk össze, és ugye mi mind a két oldalt kell, hogy idézőjelbe képviseljük, kitanítsuk, tehát az ő érdekeiket annak mentén, ahogy ők szeretnék szabályozni a jogviszonyukat, feltárjuk és az erre vonatkozó jogszabályokat ismertessük, döntési helyzetbe hozva őket, tehát kialakítjuk a megfelelő tartalmat, és ha az nem működik, akkor mindenki tudja, hogy mi az a meder, amiben egyébként haladhatnak a folyamatok. Tehát ez egy nagyon jól szabályozott, nagyon jól felépített, és egy nagyon biztonságos jogérvényesítési rendszer, szerintem.
Mennyire probléma a rossz bérlőktől való megszabadulás? Vagy pontosabban úgy is kérdezhetném, hogy amikor ellenjegyeztek egy szerződést, vagy egy kötelezettségvállalás nyilatkozatot, akkor arról nektek van tudomásotok, hogy hogy megy tovább az ügy? Tehát ha ott besül a mutatvány, és ezt érvényesíteni kell, akkor először hozzátok fordul az ügyfél? Illetve akkor úgy teljes a kérdés, hogy tehát tudtok-e arról, hogy mennyire problémás a bérlőktől való megszabadulás?
Egy kicsit visszalépnék annyiból, hogy a legtöbb szituációval mi úgy találkozunk már, hogy a felek között a minimum a kézrázás az megtörtént. Tehát hogyha egyébként a szerződés kötéssel fordulnak hozzám, akkor én ezeket a bérbeadóknak is, meg a bérlőknek is el szoktam mondani, hogy ez már, tehát az rajtuk múlik, hogy ők megismerkedtek-e egymással megfelelően, vagy sem. Tehát ez egy tartós jogviszony, nagyértékű vagyontárgynak a használatára kötik, tehát itt nem úgy van, hogy beszédeleg valaki az ajtómon, és akkor egyből egymás kezébe csapunk, mert mondjuk látok nála némi pénzt, hanem egy kicsit mélyebben próbáljuk meg megismerni egymást.
Tehát azt, hogy mondani, ha váltál már, akkor ez esetleg ilyen lehet.
Nem tudom, nem váltam még, nem is szeretnék, de hogy igen, ez egy borzasztó trauma igazából, amikor az ember azzal szembesül, hogy az elején nem tette bele az időt, meg az energiát abba, hogy a másik felet felmérje. Tehát az, hogy a rossz bérlőtől való megszabadulás, tehát az mit jelent? Lehet, hogy a bérbeadó is rossz, lehet, hogy eleve a... Persze, jó, csak mondom, hogy ugye ez a fajta... Nem lehet ezt ennyire személyteleníteni. Tehát itt általában legalább két ember az, akinek az esetleg rejtett eltérő igényei ütközhetnek a krízis szituációban.
Igen. Sok esetben a bérlő rossz egyébként, mert van olyan, hogy mi kezelünk is ingatlanokat, igen, néhányat, és van olyan, hogy a tulajdonos személye miatt mondjuk az, hogy nem.
Uh-huh. Igen, ezt is el tudom képzelni, de ugye tehát ez a feleken múlik, ez a szubjektív része. Az, hogy a bérlőtől való megszabadulás, ez is ugye egy kicsit olyan szubjektív dolog, tehát igazából én úgy válaszolnám ezt meg, hogy a tulajdonosnak a birtokba való visszajutása az egy krízis szituáció esetén hogyan tervezhető meg megfelelően. Tehát vannak erre alkalmas szerződések a magán okiratokban is, tehát nem arról van szó, hogy nincsen, csak hogyha igénybe vesznek a felek. Én ezt szeretném igazából üzenni mindenkinek, hogy vegyenek igénybe jogász szakembert, mindegy, hogy közjegyzőt vagy ügyvédet, csak olyan embert, aki ezért felelősséget vállal, azért a tartalomért, ami ott elkészül.
Most tehát, azért mosolyodtam el, mert tőlünk szokták kérni, hogy adjál már egy béleti szerződés mintát.
Igen.
Mondom, én szívesen adok, de vagyis, hogy inkább szívesen nem adok, mert én azt javaslom, menj egy ügyvédhez, mondd el neki, mit szeretnél, ő megírja, te meg tudd, hogy mi van abban a szerződésben írva. Azért, mert ha baj van, azt neked kell tudni érvényesíteni.
Hogyne. Tehát ez az egyik, hogy szakemberhez fordulás. Ez, amit leggyakrabban kihagynak. Ez a nulladik pont, hogy
ingatlanosnál is kihagyják.
Fogom, letöltöm a szerződés mintát az internetről, és akkor boldog vagyok, mert ingyen volt. Esetleg még ráküldök egy mesterséges intelligencia alapú valamit, hogy akkor még nézd meg, hogy ez így jó-e, és akkor még lássál el még valamilyen tanácsokkal, amik egyébként lehet, hogy néha jók, de néha nem jók. Mindenesetre senki nem kontrollálja, senki nem vállalja érte a felelősséget, hogy ez most jó-e vagy nem. Másrészt meg ugye, ha meg is van ez a magánokirat, és el is köteleződtek, ugye jön a következő, hogy tudjuk-e amúgy, hogy kivel szerződtünk, vagy csak a pénzt látjuk, vagy csak azt figyeljük, hogy kattanásra az előző lejárt, és a következő legyen kiadva, most már mindegy, hogy kinek, mert már két hete húzzuk, és ott nem nincsen megtérülés abban az időszakban. Tehát, hogy mi az, ami esetleg olyan faktor, ami a hibához vezethet. Hát a harmadik meg ez, hogy ha ki lehet hagyni a közvetlen végrehajtásnak a lehetőségét, mert annyira szóval annyira nagyvonalú le legyen már magával az ember, hogy igazából egy néhány tízezer forintos, ne agyisten, de tényleg, tehát ha ugye kötött díjakról van szó, tehát hogyha meg akarják tudni, hogy mibe kerülne mondjuk egy közjegyzői okirat ezekkel a adott paraméterekkel, és most én azért nem mondok szándékosan díjat, mert ugye minden okiratnak a tartalma más lehet, tehát vannak standardek, amikben lehet gondolkodni, de hogy tényleg ha azt veszem, hogy kiadok bérbe egy 100 milliós ingatlant havi 300-350 ezer forintért, akkor az a 60-70-80-90-100 ezer forintos ráfordítás, ami azt jelenti, hogy van egy kártyám, amit föl tudok húzni a talomból, ha valami gond van, az igazából nem lehet probléma, nem lehet kérdés. Tehát az a tranzakciós költségem igazából. Ha jó fej vagyok, mint bérbeadó, akkor ugye elgondolkodom esetleg azon is, hogy ez most a belépője-e a bérlőmnek, vagy ez egy megosztott költség, vagy esetleg én állom, mert engem biztosít, vagy engem véd. Ez mindenkinek szíve joga, de hogy nem érdemes kihagyni, az biztos.
Én mindenkinek javaslom, sőt, én tovább megyek, én még a biztosítást is szoktam javasolni, hogy ne hagyja ki, mert én már szagoltam kiégett lakást, és azt nem javaslom senkinek, vagy nem kívánom senkinek. Menjünk egy kicsit bele a technikai részekbe. Elhangzott itt a korábban a kötelezettségvállalási nyilatkozat a részemről, de ugye az hétköznapi embernek mindjárt az jut eszébe, hogy bérleti szerződés, az elmegyek a közjegyzőhöz, erre tessék rányomni a pecsétet. Mi a különbség a kötelezettségvállalási között, tehát a kötelezettségvállalási vagy bérleti szerződés, inkább így kérdezem.
Tehát ugye differenciáljuk az okiratokat. Tehát az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat az azt a verzióját akarja ennek az ügyleti okiratnak, tehát úgy hívjuk a közjegyzői törvény szerinti okiratoknak az egyik típusát, hogy ügyleti okiratok, ami egy jogügyletre vonatkozóan fölvett okirat. Itt a kötelezettségvállaló oldal, tehát azért egyoldalú, nem azért, mert egy oldalra rá fog férni a szöveg, hanem azért, mert csak a kötelezettségvállaló oldal, vagyis a kötelezeti oldal tesz nyilatkozatot, tehát a jogosulti oldal ott sincs, meg sem jelenik, mint fél. Ezt ő, tehát az adós, a kötelezett, vagyis a lakásbérlő teszi, az ő nyilatkozatai vannak az okiratban, kvázi egy alávetési jellegű okirat, tehát ő vállalja azt a kötelezettséget, hogy megfizeti a bérleti díjat eddig a határidőig ennek a személynek ilyen és ilyen módon, illetve azt vállalja, hogy ha megszűnik a bérleti jogviszony, akkor kiürítve visszaadja a lakásnak a birtokát ennek és ennek a személynek eddig a határidőig. Tehát ez a nagyon lepusztító tartalma ennek az okiratnak. Ez egy kiegészítőleg létrejövő okirat, tehát már van egy, feltételez egy bérleti jogviszonyt megalapító szerződést, ami létrejött a felek között magánokiratban. Az lehet egy ügyvéd által készített okirat, lehet egy a felek által, mondom, a rossz példa szerint letöltött internetről összeollózott valami, ami létrehozta a jogviszonyt. Tehát ő ez alapján tesz egy kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Szerencsés esetben még a birtokbaadás előtt, mert ugye, hogyha birtokbaadás után vagyunk, és nincsen olyan kötelezettség a szerződésben, hogy ezt az okiratot neki át kell adnia valamilyen határidőig, akkor még csak ki se lehet tőle kényszeríteni, hogy ilyen nyilatkozatot tegyen. Tehát jó, hogyha ha magánokiratot választanak, akkor abba feltétlenül rögzítsék azt, hogy még a birtokbaadást megelőzően át kell adni ezt az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot, addig nincs kulcs, amíg ez nem nincs téve az asztalra. A másik verzió ugye az meg a szerződés tartalmazó okirat, ha a közjegyzői okiratban van foglalva, az egy ügyleti okirat, az két oldalú. Tehát az előző volt az egy oldalú, az két oldalú. A két oldalú, vagy több oldalú, ugye ahány szereplője van az adott jogviszonynak, annyi oldalú, az meg azt jelenti, hogy magát a jogviszonyt létrehozó okiratot készíti el a közjegyző, illetve azt az okiratot készíti el, amit a szerződést is tartalmazza. Ott a feleknek a kölcsönös kötelezettségei, tehát a azok a kötelezettségvállalásai is szerepelnek benne, amik mondjuk a jogosulti oldalt terhelik. Tehát ha neki ott mondjuk óvadék visszafizetési kötelezettsége, vagy szerződésbiztosíték visszafizetési kötelezettsége van határidőig, elszámolási kötelezettsége határidőig, és ahhoz kapcsolódik valamilyen feltétel, amit esetleg lehet igazolni közokirattal, akkor akár vele szemben is lehet.
Akkor megvan, hogy miért az egyoldalú terültetik a tulajdonosok, akkor
hát megvan. Azért, mert egyrészt az általában az az olcsóbb, ugye a
szerződés. Akar kötelembe lenni.
Hát kötelembe így is úgy is van, meg lehet azt is FM-házni, tehát azért ezek nem jó. Kikényszeríthetetlen dolgok, csak ugye a közvetlensége, ami nem attól közvetlen, mert akkor olyan jó a viszony, hanem attól, mert a direktbe a közokirat alapján lehet a végrehajtás elrendelését kérni.
Egy kicsi jogi azt kérdést hadd szúrjak idebe, hogy tehát miért ekkora problematika nekünk ez az egész, amiről beszélünk egyébként? Tehát, hogy ugye Németországban, Ausztriában ez teljesen másképp működik, sokkal szabályozottabb a bérlakáspiac, ott kevesebb ilyen problémát hallok. Nyilván nem ott élek, tehát elképzelhető, ezért nem hallok ilyen problémákat. Zárójelben mondom, hogy nekem is vannak kiadott ingatlanaim, hála Istennek gyorsan lekopogom, eddig még nem volt probléma, minden esetben közvetlen jogiratba foglalhatom az egyoldalú nyilatkozatot. Nem azért, mert amit az előbb mondtam, hogy akkor majd engem is kötelez valami, nyilván a bérleti szerződés kötelez. De hogy mi az ok annak, hogy a Magyarországon, ha jól tudom, akkor az a jogi szabályozás, hogy a birtokjog az erősebb, mint a tulajdonjog? Jól mondom?
Hát nem egészen. Tehát a birtokláshoz való jog az ugye a tulajdonjognak a része. Tehát erősebb semmiképpen nem lehet. Ugye a teljesebb jogosultság a tulajdonjog, annak egy szelvényjog a birtokláshoz való jog. Ez az, amit átengedek a bérlőnek. Csak ugye a lakás, maga a lakás, a lakhatás biztosítása, az hozza egy védett helyzetbe, egy komoly védett helyzetbe a lakás bérlőt, tehát a lakás használóját, és ugye el kell különíteni a kétféle tényt vagy tényhelyzetet, tehát az, hogy valaki ténylegesen tartózkodik egy lakás céljából egy lakás céljára alkalmas ingatlanban, ugye mint tényleges birtokos használ egy lakás célú ingatlant lakás céljára, akkor őt egy birtok védelmi rendszer is védi, a tulajdonost meg ugye védi az a egyrészt hogy mondjam, azt a fajta ellen, vagy az ellenpólusa ennek a védelemnek, a tulajdonosnak a szituációja, aki ugye abban a helyzetben találhatja magát, hogy nem kapja vissza a birtokot. Tehát neki előbb ugye a tulajdonosi jogcíme az nyilván nagyon könnyen igazolható, azt kell tudnia igazából adott helyzetben bizonyítani, hogy az a jogviszony, ami alapján a birtokba került a birtokos, az nincs, vagy már megszűnt. Tehát ugye nincs, sose volt, ugye ez az önkényes lakásfoglaló kategóriája. Ilyen, tehát ahhoz hasonló helyzethez vezethetnek egyébként jogcímes lakáshasználati helyzetek is, tehát hogyha valaha volt mondjuk jogcíme a lakáshasználatra egy bérlőnek, az is kerülhet végrehajtási eljárásban olyan helyzetbe, hogy egy tekintet alá esik az önkényes lakásfoglalóval, de alapvetően ugye a tulajdonosnak kell tudnia végigjárnia azt az eljárási utat, hogy jogszerűen kerüljön birtokba. Tehát a tényleges birtokost védő eszközök, azok úgy néznek ki, hogy nem a tényleges birtokos az, aki majd itt igazolásra köteles, hanem tulajdonképpen az a bizonyítási teher a tulajdonos oldalán, hogy neki azt kell tudnia bemutatnia, hogy ő a jogcím megszűnése, vagy a szerződés megszűnése miatt vissza kell, hogy kerüljön a saját ingatlan a birtokába.
Oké. Két kérdés fér még bele az időnkbe, ahogy most nézem. Az egyik az az, hogy kinek kell szólni, hogyha probléma van. Tehát ugye azt mondtuk, hogy fordulhatok egyből a hatósághoz, és kihagyjuk a bírósági utat, de ki a hatóság, rendőrség? Nem mehetek ezzel a papírral, ami a közjegyzőnél született?
Tehát a végrehajtás elrendelésére az a közjegyző a kizárólagosan illetékes, aki az okiratot készítette. Tehát a végrehajtás elrendelése is a közjegyző hatásköre. Ez azért jó, mert tulajdonképpen ugyanahoz a közjegyzőhöz kell fordulni, akinél annak idején ezt a kötelezettségvállaló nyilatkozatot készítette a bérlő, vagy akinél a szerződés közokiratba foglalták. Tehát okay. Ez még inkább koncentrálja egyrészt az eljárást, másrészt meg ennek az eljárás támogató jellegét a közjegyzői oldalról. Tehát rövid
mennyi időbe telik ez különben?
Tehát itt nagyon rövid határidőkkel dolgozik a jogalkotás, pont azért, mert ez egy egyszerű okirati bizonyításon alapuló eljárás, tehát itt ilyen 8 és 15 napos eljárási határidők vannak. Tehát nekem, ha beérkezik egy végrehajtási kérelem, akkor arról 15 napon belül meg kell állapítanom, hogy hiányos-e vagy sem, hogyha nem az, akkor el kell rendelnem a végrehajtást. Ez a következő fázisban a aláírt végrehajtási záradék, vagy végrehajtási lap, attól függ, hogy mi a, de okirat esetében minden esetben végrehajtási záradék, a bírósági végrehajtói karnak az elektronikus rendszerére, tehát itt minden kommunikáció elektronikus a közjegyzői részről kifelé, ugye befelé, tehát a laikus nem pejoratíve értem, hanem aki az eljárás megindítja kérelmezőként, tehát végrehajtás kérőként, ő beadhatja, ha természetes személy, papír alapon is a kérelmét, sőt be is mehet a közjegyzőhöz, és ott elmondhatja, hogy melyik okiratra szeretne végrehajtási kérelmet előterjeszteni, akkor ugyanúgy előszedjük a végrehajtási záradék kérelmet. Kitöltés, aláírás, beadás, eljárási díj megfizetése, és megy a bírósági végrehajtói karnak. A végrehajtói kar meg kiszignálja azt a végrehajtót, aki majd a végrehajtást foganatosítja. Ez is egy pár nap. Megérkezik a jelzés a bírósági végrehajtói karnak a rendszerén keresztül a közjegyző hivatali kapujára, ugye ami az elektronikus rendszer, és én ott az áradékolt okiratot elektronikusan megküldöm a végrehajtónak. Aki megintézi ugye a foganatosítást, és akkor ott jöhet az, hogy, illetve ott következik az, hogy megérkezik a végrehajtóhoz, a végrehajtásban ugye előlegezni kell a végrehajtási költséget, erre felhívja a végrehajtást kérőt a végrehajtó, ez megtörtént, akkor ez egy meghatározott cselekmény, tehát a végrehajtásban a lakáskiürítés, az egy meghatározott cselekmény végrehajtása, ott előbb felszólítja a végrehajtó az adóst, mert ugye a VHT az ilyen szépen fogalmaz, hogy ott mindenki adós, tehát a kötelezetti oldal gyakorlatilag lakásbérlő esetén ugye kötelezettet, hogy a bérelt ingatlannak a birtokát azt adja vissza. Ugye ez a levél kimegy a végrehajtási záradékkal ellátott közokirattal együtt, és egyúttal ugye felhívja a végrehajtást kérőt is, hogy nyilatkozzon, hogyha ez nem történt meg. És hogyha a végrehajtás kérő azt mondja, hogy nem történt meg, akkor a végrehajtó ezt ellenőrizheti, ugye ki is mehet a helyszínre, de hogyha nem történt meg, akkor erről tájékoztatja a bíróságot. Tehát a végrehajtó fölött mindig, illetve nem fölött, hanem a végrehajtás foganatosítja ténylegesen a végrehajtó, de az egy járásbírósági hatáskör. Tehát aki amelyik bíróság a foganatosító bíróság, ahhoz beterjeszti ezt a jelzését a végrehajtás kérőnek, hogy nem történt meg a birtokbanás, és akkor ott vannak ilyen szankciók, például pénzbírságot lehet kiszabni az adósra 500 000 forintig, illetve ott van a D-pontban a rendőri közreműködés, tehát akkor a rendőrséget igénybe véve foganatosíthatja a lakáskiürítési végrehajtást.
Na hát nem egyszerű helyzet, kérem szépen, de egy biztos. Ha valaki ingatlan bérbeadásra adja a fejét, akkor tessék közjegyzőhöz fordulni. Korbuj Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újrahallgatható a trendfm.hu-n.